Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Sándor Ildikó, néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa. A beszélgetést felvételről hallják, kezét csokorom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Legalább egy éve volt már, amikor arról beszélgettünk, hogy a Hagyományok Háza mese mondó képzést indít. Ennek most vannak folyamányai, most már megjelent egy ok, vagy meg fog jelenni egy oktató DVD. De milyen mesére? Mert egyáltalán mi az a mese?
A Hagyományok Háza természetesen néphagyománnyal, ezen belül magyar népmesével foglalkozik. Az elmúlt egy évben nagyon sok gondolatunk, tevékenységünk forgott a mese körül, és ennek egyik eredménye, hogy most már a kezünkben is van az a Mesebeszéd című DVD, amelyikkel az élőszóban elmondott népmese mai előadását segítjük, méghozzá laikusok számára. Azt szeretnénk, hogyha szülők, nagyszülők, pedagógusok, bárki emberfia bátorságot, kedvet merítene, és ebből az anyagból is tanulva, meg abból a mobil alkalmazásból, ami ennek a párja, elkezdene mesélni.
Kezdjük a bátorsággal, ezt írtam föl magamnak első helyen. Ahhoz nagy bátorság kell, hogy az ember a mesemondás színpadára álljon, akkor is, ha csak két fül hallgatja, meg akkor is, ha ennél sokkal több. Mi az első lépés, hogy ezt a rettentő gátat legyőzzük, mert nem vagyunk egyforma előadók?
Nagy levegőt kell venni, persze bízni kell önmagunkban, és tudni kell azt, ez azt gondolom, hogy nagyon sokat segít az elején, hogy éppen attól, mert nem egy betanult szöveget mondunk föl, hanem rögtönözve mondjuk a mesét, még ha téveztünk is, van módunk a javításra, korrigálhatunk, és nem csak mi vagyunk a mesemondás részesei, hanem az a két, négy, vagy nagyon sok fül, amelyik ott van, meg szempár, amelyik szemben van velünk, hiszen a gyerek vagy felnőtt hallgató közönség is részese lesz, és alakítója, formálója a mesemondásunknak. Belekérdeznek, ha valahol elvesztették a fonalat, ha kétségeik támadnak, és akkor kiegészítjük.
De mennyire kell ahhoz együtt élni a mesével, hogyha belekérdeznek, akkor tudjuk az egész mesének a dogmatikáját, hogy mi miért van benne, hogy miért három a királyfi, meg három a királylány, meg miért addig élnek, amíg meg nem halnak. Mert a gyerekek ilyenekre kérdeznek rá, hogy az hogy van, hogy addig élnek, amíg meg nem halnak. Miért? Ezt szokták kérdezni.
Ez azért már a mesén, vagy a mesemondáson kívül van, amikor jönnek ezek a gyermeki végső miértek, tehát szerencsére ezt nem a mesemondásban benne, bár közben, de mondjuk megszakítva kell, vagy a mese lezártával kell ezt a kérdést megválaszolni. De hadd térjek vissza arra, hogy mi is kell ahhoz, hogy elkezdjünk mesét mondani. Kell ismerni hozzá meséket, népmeséket, azokat például úgy, hogy elolvassunk néhányat, és a mobil alkalmazáson most már 21 néhány meseszöveg fönt van. Azok, amiket elsőként ajánlunk, amik között vannak ma közismert és ma kevésbé ismert, de kevésbé jártas mesemondóknak is alkalmasak arra, hogy ezen próbálgassák a tehetségüket. Én ezt úgy csinálom, hogy ha elolvasok egy mesét egyszer-többször, akkor utána villamoson, buszon utazva elkezdem magamban a főpontokat mondogatni, hogy a mesének a tartalmi vázát, a szüzséjét azt rögzítsem. Ez az egyik, amit be kell tárazni, ehhez kell azért valamilyen jó memória. A másik pedig, és ezért is Mesebeszéd a neve a DVD-nknek is, meg az applikációnak is, mert meg kell tanulni meséül beszélni. Így szerencsére szerintem sokan tudunk, mert olyanokat, hogy mentek, mendegéltek, három nap, három éjszaka, három szempillantás, vagy szerencsét, hogy öreganyádnak szólítottál, ilyeneket tudunk, ilyen élményeink vannak gyerekkorunkból, ezek is mesévé teszik a mesét. Na meg azok a szereplők és kellékek, ahol amik sehol máshogy csak a mesében vannak, királyfiak, szegénylegények.
Miért fontos a mentek, mendegéltek? Ezek a fordulatok. Ezeket miért kell alkalmazni a mesébe? Amikor az ember a saját gyerekeit nézi, és nem ilyen mesét lát, hogy néznek, akkor ezekben az új mesékben nincsenek ilyen fordulatok. Ettől függetlenül be tudják szippantani a gyereket a Pepa malactól, a Thomas a gőzmozdonyon keresztül a maszat történetekig. Egy mentek, mendegéltek nem volt benne.
A népmesét többek között az is teszi népmesévé azzá, ami, hogy olyan sajátos költői eszközöket használ, amilyen eszközöket semmelyik más, mondjuk így irodalmi vagy szöveges műfaj nem. Ezekről lehet megismerni. Ezek adják a szépségét, tehát ezért is érdemes, hogy a hétköznapi beszédtől elválasszuk szépé, esztétikailag megformálták, költőivé tegyük azt a szöveget, és van egy másik funkciója is, nem csak a mesei formuláknak, hanem egyéb tartalmi elemeknek is, hogy a mese hallgatót segítenek a kezdő formulától, az egyszer volt, hol nem voltól, a mesei befejezésig, a boldogan éltek, míg meg nem haltak mondat elhangzásaig, bent tartani abban a különleges világban, ami a népmese világa, egy csodás világban, egy sosem volt kitalált világban, amiről a gyerek és a felnőtt mesehallgató is pontosan tudja, hogy ez nem egy valóságról szóló beszámoló, hanem ez a képzelet magaslatában röbdös, és mindazok, amik a mesében megtörténhetnek, azok csak a képzelet világában, ebben a vágyott mesei világban lehetségesek.
Mikortól, hány éves kortól szól a mese? Mert mesélni már fél éves gyereknek is szoktunk, függetlenül attól, hogy nem vagyunk biztosak benne, hogy mindent ért. De ő még biztos nem tudja a valóság meg a képzelet elválasztásának folyamatát a fejében.
Erre a kérdésre hadd válaszoljak először úgy, hogy ugye csak az első gyerekünknél kérdés az, hogy mikor kezdjünk el mesélni, mert amikor már ő elkezdett mesét hallgatni, és születik egy kisebb testvére, meg több, akkor ők jelen vannak, és akkor nem is tesszük föl ezt a kérdést. És van egy nem túl régi élményem, egy gyermekotthonban 2-től 20 évesig voltak a hallgatóim, akiknek mesét mondtam, és mivel ez Erdélyben, Romániában volt, nem mindenki volt teljesen birtokában a magyar nyelvnek, és az egyik icipici kislány ott ült a kolléganőm ölében, végig hallgatta a mesét úgy, moccanás nélkül, szájtátva, hogy biztos voltam benne, hogy ő sokszor elveszíti a mesefonalát, de mégis látnivalóan komfortosan érezte magát. Eszébe nem jutott, hogy lelépjen, mivel ebben ilyen dalbetétek is voltak. Egy idő után azt láttam, hogy az ismétlődő elemeket velem próbálgatja énekelni. A mesemondásnál fontos az, hogy ez egy ismétlődő élmény legyen a gyerek, egy mesét nem mechanikusan, de többször meghallgathasson, és tudjuk azt, hogy majd lassanként, apránként fogja a mozaikokból összerakni a teljes mesét magának.
Akkor ezek szerint van az előadásnak valamilyen tanulható technikája, és ne védekezzek azzal, hogy nekem mondjuk nincs olyan előadói kisugárzásom, mint önnek, és engem ezért biztos nem fognak végighallgatni? Tehát bátran kezdjem el tanulgatni a fortéjait?
Igen, ez nagyon fontos, hogy a mesemondás tanulható. És nagyon jónak tartom, hogyha egy mondjuk kevesebb talentummal rendelkező szülő, de mégis az otthoni személyesség és intimitás közegében megadja a saját gyerekének a saját tehetsége mértékében is a mesemondás, mesehallgatás egészen páratlan élményét. A mesemondásból nem csak a szöveg tanulható, nem csak ezek a mesebeszéd fordulatok, elemek, amelyeket összegyűjtöttük, és ezt ilyen szótárszerűen most közreadtuk, hanem a mesemondásnál a hanghordozás, a beszéd dallama, vagy akár a beszéd ritmusa, amivel az egyes mesei szereplők jellemét meg tudjuk jeleníteni. Én azt gondolom, hogy valamilyen mértékben minden játékos kedvű felnőtt erre képes, mert hogyha anyukaként, apukaként azt játssz el, hogy ő egy sárkány, egy medve, egy óriás, akkor mélyebb hangon, lassabban, hangosabban, dörmögve beszél, és már is oda képzelik azt a figurát. Másképpen fog megszólalni egy királylány. Nem csak a hangunkkal játszhatunk, hanem az arcjátékunk, a kezünk, az egész testbeszédünk is bevonható a mesemondásba. Ennek érdekében mai mesemondókat, tehát nem parasztnéni, parasztbácsikkal, régi hagyományőrző mesemondókkal felvételeket készítettünk mai szituációkban, hol gyerekeknek, hol felnőtteknek, kevesebbnek vagy többnek mesélnek. Van olyan, amikor zárt térben, és van, amikor fesztiváli környezetben, hogy megmutassuk, mik azok a gesztusok, testtartások, mimikai elemek, amelyeket mi használunk, és ki válogasson ezek közül, rá is fog azt gondolom sok mindenki ismerni azokra, amelyek a sajátjai, hogyha akár csak egy egyszerű történetet is elmesél társaságban.
Mennyire kell a mesének megágyazni mondjuk egy esti, otthoni, intim környezetben Egy órával ezelőtt még azon veszekedtem a fiammal, hogy miért csapkodja az ajtókat folyamatosan ebből, és ez nagy veszekedés, ebből hogy lehet átjönni egy olyan mese szituációba, ahol én vagyok a legkisebb királyfi?
A mesemondásnak biztos, hogy meg kell adni a módját, akár otthoni lefekvés előtti mesélésnél, de akkor is, hogyha egy gyerekcsoportnak mesélünk, óvodában, iskolában, vagy bármilyen környezetben. Mert a meséhez értő csöndre, figyelemre, tekintetre és fülekre van szüksége a mesemondónak. Ha az ember valakinek vagy valakiknek rendszeresen többször mesél, akkor ennek szépen kialakítja a rítusát azonos helyen, többé-kevésbé kötött azonos időpontban, vagy jellemzően visszatérő szituációhoz kötve mesél, körülbelül hasonló módon helyezkednek el, és ezzel a hallgatóság megtanulja, hogy most jön az, amikor nekem figyelni, hallgatni kell, és részt venni abban az élményben, amit a mesemondótól kapunk. Ha az ember először vagy egyszeri alkalommal mesél, akkor pedig így mondanám, szerződést kell kötnünk a mesehallgatókkal, ami nem szerencsés, hogyha ilyen direkt parancsolgatás, most legyetek csöndben, mert mesét mondunk. Én például a gyerekeket meg szoktam énekeltetni, meg szoktam mondókáztatni, egy kicsit találós kérdésezünk, és ezzel egyáltalán a figyelmük felém irányul. Akkor ott van egy olyan interakció, hol ők szólalnak meg, hol én, és hogyha látom, hogy ez mennyire figyelmes társaság, mennyire képes a csöndre, és már eljutunk valamilyen kapcsolatig, akkor szépen lassan egy másik hangon elkezdem a mesekezdő formulát. Nem rögtön csapok bele, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egy királyfi, mert ha még valaki nem figyel, elvesztett egy fontos elemet, hanem mondjuk egy hosszabb formulát eresztek meg, hogy biztosan mindenki odaérkezzen gondolatban, lélekben, hogy most figyelni kell. És ha menet közben elszakad a cérnája egy vagy több gyereknek, azt is a meséből kiszólva, a mesébe ágyazva meg lehet oldani. Például megszólítom őt egy mesei szereplőként, ha látom, hogy már nagyon kalandozna el, és segítem, hogy visszataláljon a figyelmével.
Ugyanez a technika működik akkor is, ha a gyerek akkora imposztor, hogy azért szereti a mesét, hogy a mese hallgatása alatt még egy kicsit rosszalkodhasson? Van ilyen gyerek azért a földön.
Hajjaj.
Például az enyém, az tökéletesen ilyen.
És éppen ez az említett gyerek otthon, ahol most már többször, több estén keresztül folyamatosan meséltem, hát ott egy-egy zsákbolha volt jelen minden áldott este, ott igazán próbára tették minden tudományomat, hogy ezt a fajta mesehallgató figyelmet egyáltalán elérjük. Az első egy-két nap ennek bizony hiával voltunk. Én megpróbálkoztam, és azért láttam, hogy van, akiket beszippant a mese, egyre többen voltak, és aztán lassanként kialakult. Tehát ez egy folyamat. Ez egy óvodai csoportnál, egy osztálynál is folyamat. Nem gyárilag vagyunk olyanok, hogy leülünk, és már képesek is vagyunk a mesét hallgatni. Nem beszélve arról, hogy különösen a varázsmesék, ahol sok az izgalom, a küzdelem, a veszély, a félelmetes dolgok, az bizony felcsigázza a hallgató képzeletét, és hát akkor esetleg megint virgoncabb vagy imposztorabb lesz, ficánkolni kezd, belekérdez, de azt gondolom, hogy az meg nagyon jó nekünk, mert látszik, hogy rajta van a mese világán, és hatással van rá.
Mennyire hat a népmesei varázsvilág a mai gyerekek teljesen más ismeret morzsákból összeállt világképére, amiben benne van az internet, a YouTube, a minden gyakorlatilag, bármit elérnek. Működik?
Működik, és az internetet és a YouTube-ot bele lehet mesélni a mesébe, bármi meglepő is, amit mondok. Volt is egyébként a hagyományos mesemondóink között is számos olyan, aki kora újdonságait beillesztette a mesei világba megfelelő módon. Ámi Lajos közülük való, és én tőle nagyon sokat tanultam, ő volt, amikor nem a hírnökökkel hozta, vitte a hírt, hanem a harctérre, meg egy vasgyárba oda vezettette a telefont, és maga telefonált, és kérdezte, vagy adta a parancsát, amire éppen szükség volt. Tehát lehet a mesébe új dolgokat is, ez egy sajátos feszültséget is teremt a mesei világ, és az itt és most között ügyesen és jó mértékkel kell ezzel bánni. És épp az emlegetett mesehallgatóim például a múltkor tiltakoztak ez ellen, én ne tegyek ilyen modern dolgokat, ott nem is próbálkozom majd többet ezzel, de városi, különösen iskolás gyerekeknél, vagy felnőtt mesehallgatóknál ennek van sajátos humora, és indokolt is.
Hogy válogatták össze azokat a meséket, amelyeket az oktatóanyagba betettek? Tehát valami rendező elve van?
Igyekeztünk minden mesei alműfajra legalább egy-egy példaszöveget hozni, ez egy fontos rendező elv volt, vagyis legyen tündérmese, legyen láncmese, csalimese, hazugmese, legyen állatos mese, legyen olyan, amelyikről mi folkloristák tudjuk, hogy irodalmi erőzményre megy vissza, akár az ókorra, akár a reneszánszkorra, és onnan került a szájhagyományba. Tehát igyekeztünk sokfélét választani. Ezek a szövegek, amik most az alkalmazáson olvashatók, mind olyanok, amik 19. század második felében közölt meseszövegek, és az a tervünk, hogy minden hónapban egy új mesét hozzáillesztünk, gazdagítjuk ezt a repertoárt. Időben is jövünk közelebb, mai mese, vagy közelmúlt mesemondóit is szeretnénk bemutatni, és lassanként majd sorra kerül az, hogy egy-egy tájegység, a Palócvidék, a Székelyföld, a Drávamente híres mesemondóitól is egy-egy mesepéldát fogunk majd közzétenni. Nem csak a meséket adtuk közre, hanem kvíz feladatokat is csináltunk ezekhez. Egyrészt építve a mai emberek játékos kedvére, másrészt a mi célunk ebben az, hogy mélyebben, alaposabban megismerhessék a meseszövegeket, a részletekre figyeljenek jobban oda az alkalmazás felhasználói.
Majdnem mindent értettem, a lánc és a csali mese kivételével. Ez a kettő, ez micsoda?
Lánc mese az olyan, mint például a kóró és a madárka. Ugye, hogy kér valaki valamit, nem adok, csak akkor, hogyha valakitől hozol valamit, megy tovább, elmondja a kérést, nem adok, és hogy megy hosszan az egyik irányban mese, egyszer csak végre valaki teljesíti a végponton levő kérést, visszafordul a mese, és jön, odaadja. Ezt szokták mondani, hogy kicsiknek való, vagy a mesehallgatásban még kevésbé jártasoknak való egyik első mese, mert a sok ismétlődés miatt viszonylag könnyű követni a történetet, és a mesemondónak sem kell egy bonyolult történetet megjegyezni, tehát ilyen szempontból a gyakorlatlan mesemondóknak is ajánlott ez a szövegtípus. A csali mese az egy nagy huncutság. Akkor a mesemondó úgy tesz, mintha mesét mondani készülne. Nagy feneket kerít a dolognak, majd pedig a hallgatóját, hallgatóságát rászedi, mert egy nagy fityiszt mutatva nekik mégsem mond mesét. Napukám ezt valahogy így csinálta, hogy mondok neked egy mesét, jó? Jó. Egyszer volt egy kilincs. A mese tovább nincs. Hát persze elkezdtem tiltakozni. Jó, akkor mondok neked egy hosszabbat. Egyszer volt két kilincs. Az egyik berozsdált, a másik letörött, a mese tovább nincs. Tízig föl tudta ezt mondani.
És az ember mindig azt várja, végre elkezdődik egy mese, így van. De sose kezdődik.
Ez a csali mese.
Ez is tanulható, de ez nem tudom elképzelni, de lehet, hogy tévedek, hogy ez írott formában bárhol volna. Ezt úgy kell kitalálni, nem?
Vannak ilyen kötött szövegek, a csali mesét is mondták a mesemondók, amikor már ők maguk is elfáradtak, és már véget akartak a hosszú sok órán áttartó mesemondásnak, véget akartak vetni, akkor a csali mesével jelezték. Én épp ellenkezőleg a kezdőmesémnek szoktam használni, leülök sok gyerek elé, a figyelmüket meg akarom nyerni, ez a bizonyos szerződéskötés, és azt mondom, jaj, gyerekek, nagy baj van, én csak két mesét tudok, melyiket mondjam, nem tudom eldönteni. Meg kell várnom, hogy kérdezzenek, hogy melyik az a kettő, mondom, a zsákos meg a tarisznyás. Valaki majd mondja, hogy jó, mondjad a zsákosat. Jaj, de a tarisznyás az sokkal hosszabb, valaki megszólal. Mondjad akkor azt, de a másik meg sokkal szebb. És így húzakodunk egy darabig, míg aztán végül elkezdem tényleg a mesemondást.
Ez működik kevés számú hallgatói füllel otthon is?
Meg kell próbálni.
De elvileg a tudomány szerint szokott ez működni?
Igen. Mert,
igen?
Igen.
Mert ott a gyerek, mint hogyha hamarabb elveszíteni a türelmét, hogyha én ilyeneket csinálok vele.
De a zsákos tarisznyással érdemesebb kezdeni, mert ott a dolognak a humorát is jobban érti, gyorsabban jön a csattanó.
Mennyivel lehet eltérni a szokásos beszédmódomtól? Lebírom-e rombolni az apai tekintélyemet, a dörgő hangomat, amikor én a legkisebb kismalacot játszom el fél órával a veszekedés után?
Amennyire én visszaemlékszem saját gyerekkorom mesehallgatói élményeire, ezek voltak a legélvezetesebb, a legizgalmasabb pillanatok, amikor valaki, akit jól ismertem, hogy milyen, egy egész más karakterként, egy egész más szerepből megszólalt nekem. És az a furcsa kettősség, hogy odaláttam a nagypapámat, apukámat, nagynénémet, anyukámat, bárkit, aki mesét, és a hangja játékával ő megfestett valaki nagyon mást, valami nagyon mást, az egy izgalmas, humoros, szerethető dolog volt. Az érzelmileg is sokat ad az embernek.
Van-e valami szabály arra, hogy mit csináljunk, ha a gyerek azt mondja, hogy apa, ne te mesél, mert anya ezt sokkal jobban tudja. Beszéljük meg anyával, hogy kicsit roncsa le a saját teljesítményét? Vagy mit csináljunk?
Megkérdezném, hogy mit mond anya másképpen? A gyerek meg fogja tudni fogalmazni, hogy mi az, ami az anya mesélésében vonzó. Akár odáig is el lehet jutni, hogy bizonyos meséket így elosztunk magunk között, ez nálunk is így volt a családban. Én népmeséket tudtam rögtönözve elég jól mondani. A gyerekeim édesapjának egy saját kitalált mesei világa volt, én avval meg sem próbálkoztam, ezt oly zseniálisan adta elő, és oly szerethető volt, az az ő felségterülete.
Mennyire lehet a hallgatónak beleírnia a mesébe? És kérni, hogy a történet ebben az irányban menjen tovább. Szóval mennyire szent a mese eredeti szövete?
A mesének van egy nagyon szigorú szabálya, ugye úgy indul el, hogy valami rosszul működik, valami hiányzik, van valami deficit a világban. Ezek után a mesehős útnak indul, különböző próbatételek, kalandok, erőfeszítések várnak rá. Ezek sorrendje, típusa bizonyos szabályok mentén cserélgethető, változtatható. A népmesék logikájában az viszont kérlelhetetlen és megváltoztathatatlan, hogy a végén a jónak győzni kell.
Az világos minden népmesében, hogy ki a jó, meg ki a rossz, mert a mai bonyolult világban ez nem mindig választható szét pontosan.
Igen, a meséknek nagyon könnyen, gyorsan tudjuk azonosítani a főhősét, a főszereplőt, és ő az, aki tűzön vizen, akár még a saját gyarlóságaival szembesülve is, ugye a mesehősök ezeken a próbatételeken időnként buknak. Nem szabad kinyitnod a hetedik szoba ajtaját, de hát kíváncsiak vagyunk, tudni akarjuk, hogy mi van ott. Bemegyünk, biztos, hogy ebből nagyon komoly baj történik, de mesében ezután mindig jön valami csoda, valami segítség, és a mesehősnek lehetősége van arra, hogy amit egyszer elrontott, ahol hibázott, ott javítson, és mindezek eredményeként végül jóra fordul minden.
Az addig éltek, amíg meg nem haltak, az muszáj a végén, mert amikor a gyerek ezzel a problémával, hogy az ember élete véges, szembesül, az rettenetes, sokkoló szokott lenni.
Hát a mesékben ott van a halál.
Ott van.
Nem is csak a mesei zárlatban, hanem hát ott azért sokszor úgy indul a mese, hogy a főhős édesanyja meghal, Fehér Lófia mesében például. Főhős testvérei, közeli, szeretett hozzátartozói vesznek el, vagy mesebeli más szereplők szempontjából van veszteség. Egyrészt, hát ez az élet, az irodalomnak, benne a mesének is dolga az, hogy a világot a maga valóságában ragadja meg, és a költészet eszközeivel ábrázolni tudja. Én úgy gondolom, hogy a mese éppen azt tudja, hogy a gyerekek számára is felfogható és megélhető módon a valóságnak ezeket az ijesztő dolgait is képes megmutatni. Tehát ne féljünk a mesében a haláltól, a borzalomtól, mert az nagyon, a mesében nagyon jó módon jelenik meg.
Milyen tekintetet keresünk a gyerek szemében, ha azt akarjuk gondolni, hogy ezt most jól csináltuk, ezt a mesét?
Ha a végén azt mondja, vagy másnap azt mondja, hogy ezt meséljük újra, akkor nem kérdés, hogy jól csináltuk.
De az könnyű megérteni, mert mondja.
Az a legerősebb visszajelzés. Nagyon különböző, hogy melyik gyerek mikor és hogyan figyel. Van, aki moccanatlanul ül, és a tekintetét ránk szegezi, és képes így mesét hallgatni. De mindig visszaemlékszem arra a kedves óvodásomra, aki kizárólag úgy tudott mesét hallgatni, hogy hasalt, a kezében volt egy matchbox, és ezt ő a szőnyegen húzta, vonta. Tehát ha nem csinálhatott valami pici mozgásos dolgot, hanem valaki ráparancsolt volna, hogy üljön föl és nézzen, ugye pedig azt mondtuk, hogy figyelj már, édesfiam, na pont akkor nem figyelt volna. De gyereke válogatja, hogy ki az, aki ülve, ki az, aki hozzák bújva, hogy egy kicsit megérinthessen, hogy a kezével molyolhasson, ki az, aki az ujját a szájába dugva bőszen cumizik, ki az, aki eltátja a száját, ki az, akinek akár zavaró is, hogy néz bennünket. Tehát muszáj valahogy magába befele figyelni, és ott gyártani azokat a képeket, amelyeket a mese segít megszületni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.